tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Agora programján, melyet a Kairosz kiadóval közösen szerveztünk a mai délutánra. Ennek keretében Szabó Árpád Óperzsa novellák című művének bővített kiadását mutatjuk be. Szeretném köszönteni külön Szabó Árpád özvegyét és kedves családját is. Engedjék meg, hogy röviden a mai programot ismertessem Önök előtt. A rendezvénynek a házigazdája Gazda István professzor úr lesz, és dr. Majer Gyula, klasszikus filológus, a könyv szerkesztője fog beszélni magáról a kötetről, valamint közreműködik Mezei Károly, a Kairosz kiadó és a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. És a mai délutánt hát nem egy hagyományos kezdéssel indítanánk, hanem szeretnénk egy kis zenével kedveskedni Önöknek. Engedjék meg, hogy bemutassam Botos Veronika Brácsa művészt, az Operaház szóló brácsását. Botos Veronika Johann Sebastian Bach preludiumot ad elő nekünk a mester egyik cselló szvítjéből. Kérem Veronika, szórakoztasson meg!
Thank you. Köszönöm szépen. Arról beszélgettünk Veronikával, hogy akik a klasszikus műveltségekben oly magaslatokra emelkedtek, mint mondjuk Szabó Árpád, azok az emberek hát a klasszikus műveltségen belül a klasszikus zenének is nyilván nagy kedvelői voltak, és hát ugye ő egyebek mellett a János Passiót és általában ennek az időszaknak a zenéjét nagyon kedvelte. Hadd kérdezzem meg Veronikát, hogy látja, hogy lényegében miért pont ezek azok a darabok, amelyeket oly sokan kedvelnek itt a zenetörténeten belül?
Hát ez nagyon sokan kedvelik ezt a korszakot, de mindegyik korszaknak vannak kedvelői. Én úgy gondolom, hogy a zene az is egy olyan nyelv, mint a perzsa, vagy a görög, vagy a magyar. Nem érti mindenki. Szükség van erre, hogy lefordítjuk, hogy értsen mindenki. Mint ahogy itt most perzsa nyelvből, görög nyelvből hallunk fordításokat, vagy azok alapján készült műveket. Ugyanúgy nem biztos, hogy mindenkinek mindenhúst megzengetne a szívében egy zenemű. Hogyha nem értjük, ha nem tanultuk, ha nem hallottuk már kicsikorban, ha nem mutatták meg, hogy mi az, amire figyelni kell ahhoz, hogy értsed, hogy mit jelent egy-egy gesztus. Ez a prelúdium, Johann Sebastian Bach óriási szerző volt, írt ezek a cellószvitek stilizált tánctételek, jig, burré, menuet, szarabant. Ezekre nem lenne könnyű most táncolni, de összefoglalja ezeknek a táncoknak a lényegét. A prelúdiumot azért választottam, mert ez egy ilyen nyitó tétel. Régen azért is játszottak nyitányokat, overtúr, prelúdium, hogy amíg a kedves közönség elcsöndesül végre, amíg észrevesz, hogy elkezdődött az előadás, addig játszották ezeket a nyitányokat, hogy amikor már jöntek a szólisták, a fontosabb tételek, akkor már teljes csönddel és odaadással tudjon figyelni a közönség. A János Passió fantasztikus zene, amely az egyházi, a vallási kérdéseket összeköti a zenén keresztül az egyszerű embernek a lelkével. Az egyik fő, sokszor előadott motívuma, az gondolom sokunk számára ismerős, a mai nap is énekeljük azt, hogy a lázba törten állok a Szent Kereszt alatt. Könny legyen az állok, mi hősirattalak. És ezt nagyon sokszor földolgozza a János Passióban, és úgy tudom, hogy a Szabó Árpádnak is egyik kedvenc műve volt a János Passió. Hadd játsszam el csak ezt a dallamot. Népénekként énekeljük a szövegét, az ugye már szöveggel együtt, a zenén keresztül valamit ebből a szakralitásból a szívébe lophat. És azért gondolom, hogy köze van a zenének ennek a kis muzsikának most ehhez a könyvbemutatóhoz is. Sokszor tapasztaltam azt, hogy gyerekeknek játszottunk. Ugye, ha nem mond az ember semmit, csak oda játszani, hát mozgolódnak. Érdeklődnek, csak egy-kettő. De hogyha elmesélek egy érdekes történetet, sztorit, amit belehallgathat, megengedik? Most voltam vasárnap egy ilyen kis gyerek előadáson, játszottam Schumann álmodozást. Hát ez egy lassú darab, hát ki a csuda, bírja ki 6 évesek. hallgatták, és előtt azt mondtuk nekik, hogy figyeljetek oda, ez az álmodozás, ezennek a darabnak a címe, mondjátok el, hogy miről ábrándoztok, miről álmodoztatok, amíg ezt hallottátok. Ketten jelentkeztek, az egyik értelmesebb kislány, már csak már egy nagyobb, elmondta, hogy én azt álmodtam, hogy vízben úsztam, és találkoztam egy vidrával, és akkor ő elvitt engem a lakásába, és bemutatta a kis vidrát is, és megismerkedtük, és nagyon jó volt, és aztán felébredtem. Ó, nagyon szép Patinka. Hát te mit álmodtál, még kisebb, 6 éves? Azt mondta, én arról ábrándoztam, amikor a Balatonban fölöttünk, és köpködő versenyt játszottunk a tartunk. Mindent vittesz, ezért megérte az egész másfél korát, mert neked tudom végig játszani. Szóval a zenének ilyen asszociációi vannak akár a gyermekekben, de a felnőttekben is. Ha megengedik, eljátszanék még 2 tételt. Szabad? Egy szarabandot, ez egy lassú hallgató, nem kérdezem meg, hogy mire gondoltak, miközben hallgatjuk. És utána pedig egy burré, amely 2 részből áll, egy vidámból, egy szomorúból, egy vidámnak hívjuk a dur dolgokat, azok valahogy úgy mosolyra derítenek, hogy öröm és boldogság tölti el a szívünket, és amikor pedig valami moll hangzású, akkor egy kicsit úgy hajlamosak vagyunk, úgy szomorkodni, mint hogyha felhő vonulna a nap elé. Én ilyen érzeteket szoktam érezni, amikor ezeket a darabot játszom. Fogadják sok szeretettel, és utána aztán átadom a szót Szabó Árpádnak.
Thank you.
foglaljunk helyet. Kedves vendégeink, ahogy Veronika is elmondta, azért nagyon kellemes dolog ez a kis bevezető zene, mert akik érkeznek a előadásra, addig szépen helyet tudnak foglalni, és ezt mi korrektül ugye be is tartottuk, és egyben emlékezni tudtunk a klasszikus zenét is kedvelő Szabó Árpádra. Ez alkalommal lehet látni ugye a meghívón is, hogy majd a beszélgetés középpontjában ez az új kötet lesz, de azt hiszem, hogy nem lenne illő, hogyha Szabó Árpád életművének egyéb mozzanataira, más produktumaira ne hivatkoznánk, hiszen ez végül is nem egy olyan jellegű filológiai bemutató, hogy most egy könyvet szeretnénk itt ugye részleteiben elemezni, mert ez valószínűleg túlságosan unalmas lenne a hallgatóság számára. Sokkal inkább ugye arra gondoltunk, hogy legyen ez egy kicsit ilyen általánosabb beszélgetés, és itt bevezetésként engedjék meg, hogy hát a jelenlévők által is valószínűleg jól ismert műveket csak nagyon gyorsan idézzük fel minnyájunk előtt. Ugye ez az a bizonyos Periklész és Kora, amely a korai művei közül legismertebb, és itt ugye mellette Vekerdi László, aki ezt a bizonyos gyorsuló idő sorozatot szerkesztette Sik Csabával együtt, ugye ő ajánlotta fel, hogy hát bizony nagyon-nagyon jó lenne a mű újra megjelenne, ebben azonban már van egy új utószó is Szabó Árpádtól, tehát ennyiben egy kicsit több ez a kötet. Ők ugye jó barátságban voltak, és ebben a bizonyos emlékkönyvben, amelyet ugyanitt mutattunk be, születésének ugye a 100. évfordulóján, ebben is szerepel Szabó Árpádtól egy szép tanulmány, pontosan Vekerdi Lászlótól egy szép tanulmány Szabó Árpádnak ugye az okkora kapcsolatos matematikai tanulmányairól. Jön utána a jól ismert Tacitus fordítás, a Demosztenész kötet ugye 43-ból, majd 48, az óperzsa novellák, Szókratész és Atén ugye egy időben jönnek, ez már azért egy publikáció szempontból óvatosságot igénylő időszak, itt már ugye vannak áthallások, tehát ugye a cenzorok már figyelnek arra, hogy miről is van szó, és ezeket a fajta műveket nagyon óvatosan kellett megfogalmazni, ahogy ezt Szabó Árpádtól is tudjuk, meg hát az akadémián megmaradt iratokból is látjuk, hogy bizony néhány bíráló megjegyzést is tettek, hogy hát vajon ezek így az akkori politikának megfelelőek-e, hát nincs esetleg valamilyen áthallás itt az ókor és a legújabb kor között, természetesen volt, hiszen éppen törekedett Szabó Árpád, azért írta ezeket a könyveket, de szerencsére ugye átcsúsztak, és ezért végül is meg tudtak jelenni, nem is kis példányban. Ezt a magyar nyelvtant azért mondom, mert ő többször is említette nekem, hogy a nyelvtan kötete, meg ugye azok a iskolai történeti munkák, amelyekben ő részt vett, bizony ezek nagyon jók, hát akkor kicsit mosolytunk rajta, hogy hát miért gondolja, hogy az 50-es évekbeli tankönyvei a mostaniaknak jók lesznek. Hát tessék megnézni, hogy micsoda szörnyűséges művek kerültek ugye forgalomba itt az elmúlt években. Hát Szabó Árpádnak a kötetei 200-300%-kal jobbak, tehát ezeket nyugodtan ki lehetne adni, hogyha annak idén a kiadó beletett esetleg egy-két politikai mondatot, az ki lehetne húzni, de egyébként a kötetek abszolút hibátlanok, tehát ha ezt adták ki volna most új formában, sokkal többre mentünk volna, mint most nekiállni különböző ütődött kísérleti tankönyveket írni tele hibákkal. Tehát az ő jóslata, és még egyáltalán vagyok benne biztos, hogy nem fog bekövetkezni, hogy pár év múlva újra az ő könyvei lesznek forgalomban. Ugye a Homérosz anyaga itt ugye egy kiadó képviselőt is nagy tisztelettel köszönhetjük körünkbe. Tehát a Homérosz kötetei azért nagyon fontosak, mert nem nagyon lehet már hozzájutni ezekhez. Márpedig ezek alapművek, és azóta sok-sok mindent írtak ebben a témában, de hát ezeket senki nem múlta fölül. Tehát jó lenne a kettő közül legalább a nagyobb terjedelmű munkát újra friss nyomtatásban látni. A Herodotoszi novellák ugye szintén jól ismert, a trójai háborúból sok kiadás van, még diafilm is van, tehát remélem, hogy egyszer azt is felújítják, és a gyerekek akkor úgy is fogják tudni élvezni. Szeneca kiadónak ugye köszönjük, hogy sok mindent az már idős Szabó Árpádtól újra kiadott. Az Aranygyapjúnak nagyon sok kiadása van, és hát ahogy olvasgattuk, ugye hát a korai időszakban a családot is ugye tudta segíteni ez a kiadás, kiadványát, akkor még félelmetes példányszámok voltak, ugye hát ma 800 példány, 1000 példány, stb. Akkoriban pedig ugye az 50 000-es számok fölött olvashatjuk a kötetet, akkor még a példányszámokat bele is írták. Ez megint ugye egy modern feldolgozás, a Móráék jó voltából, akkoriban Móra sok ilyenre vállalkozott, ennek is utólag nagyon örülhetünk. Ez már ugye még frissebb, ugye a Szofoklész kötet, vele együtt a Róma jellemei, ez pedig az a két tankönyv, ami készült a középiskolák számára, és ugye közölte velünk az igen tisztelt oktatási tárca, hogy de hát ezeknek a könyveknek az újrakiadására nincsen mód, ezek ugye valószínűleg a mai szellemnek nem felelnek meg. Annak idején, hogy Szabó Árpáddal próbáltuk elérni, hogy ugye már csak egy kiadás jelent meg, hogy hát ha jó lenne, ha minden évben ezek a művek ott lennének az iskolásoknál, mondták, hogy nem, hát ez nem megfelelő számukra. Egyrészt ez a filozófia, egyrészt érthető, ez egy nagy baj. Tehát ha valaki filozófiát ír, akkor az legyen homályos, ugye? Tehát ezeket a abszolút felfogható mondatokat, ezt nem szeretjük. A magyarság ugye már megint mit akarunk vele, választ adták, és végül is hát lehet látni ezek az elég régóta, ez a két évszám, bizony nyugodtan újra lehetne ezeket hozni. Ugye az Odysseus ugye megint ebben a bizony Szeneca sorozatban, és ugye a ma bemutatandó kötet, ugye ez az 1948-as munka bővített változata, ami itt a humán anyagban nagyon fontos helyet foglal el. Igen ám, csak ugye, ahogy ez a századik évfordulós bemutatón is elhangzott, ugye jött egy nagy váltás Szabó Árpád életében, és ugye 1957-től kezdődően elég komolyan kellett foglalkoznia a reáltudományokkal, és szerencsére ugye sikerült is például a matematika történetében olyan publikációt közreadnia, amelyre az akkori szovjet szakemberek felfigyeltek, hivatkoztak is rá. Ő is aztán később kapott meghívást, és ottani lapokban idézték őt, tehát nagyon jó dolog volt, mert így azért sokkal jobban el lehetett indulni a történeti munkákkal. Ezért azt hadd hívjam még egyszer a figyelmet, ez most már a itteni, tehát az Akadémiai Könyvtár jóvoltából digitális változatban is olvasható a századik évfordulóra megjelent emlékkönyv, és ugye nagy, mondjuk így gyűjtő munkálatoknak köszönhetően megpróbáltuk az ő életrajzi kronológiáját összeállítani, ugye Kárika nagyon sokat segített ebben, és abból látjuk, hogy hát az egész vitája ugye hihetetlen harcokkal volt tele, hogy például eljusson nemzetközi kongresszusokra, vagy meghívásoknak eleget tudjon tenni egyetemeken. Érdemes ezt a kronológiát elolvasni, pedig hát itt egyszerűen csak a reál tudományokról volt szó. Megint csak ugye a Vekerdi féle sorozatban egy nagyon jó kis matematika történet. Kádár Zoltán, aki szintén egy fantasztikus műveltségű ember volt, és együtt ugye összeállították úgy a antik természettudomány, hogy Kádár Zoltán vállalta az élő tudományok, az élő természettudományoknak a az összegyűjtését, és nagy szerencsénk, hogy ezt ugye ugyanolyan színvonalon meg tudta tenni, mint Szabó Árpád a többi reália többi részén, és ebből állt össze ez a nagyon jó vaskos kötet, ezt is érdemes lenne újra kihozni. Milyen érdekes, azért mi annyira nem figyelünk ezekre a kötetekre, most találtam egy amerikai kiadást, ugye, oda kün, ezeket ugye szépen utánnyomják, és Szabó Árpád könyvei ott is megvannak más kötésben, itt van például az egyik, az előbb említett munka. Maier Gyulával majd egy-két szót váltanék még erről a kötetről, aminek nem lett olyan túlságosan nagy visszhangja, amin egyébként csodálkozom. A tisztelt hallgatóság talán tudja, hogy ez a mű, amit itt most kivetítek, ez a világon a második legtöbbször kiadott könyv. Az első nyilván a Biblia, második helyen van Euklidész elemei. Tehát a klasszikus műveltségben, annak idején, amikor ezek a zenedarabok írottak, a családok könyvespolcán ott volt egy Biblia, és mellette ott volt valamilyen kiadás, ugye Euklidész elemeiből. Hát ez ma azt hiszem elképzelhetetlen, hogy ott középen ott legyen egy szörnyű geometria könyv, amelynek a legtöbben már az előszavát se értik. Azért jó például Brassai Sámuelnek az 1865-ös fordítása, aki akkoriban mondjuk 65 éves lehetett, de egy körülbelül 100 évvel ezelőtti stílusban, vagy azelőtti stílusban írta, tehát nagyon szép a könyv, és nagyon kellemesen lehet lapozgatni, de hogy miről szól, nem lehet tudni. Ezért is volt szerencsés, hogy itt ugye a Baumgartner Alajosnak a század elejé fordítását követően Maier Gyula vállalkozott arra, hogy egy érthető, modern kiadást készítsen ebből, és ahogy láttuk Szabó Árpáddal mondatról mondatra végigvizsgálták az eredeti szöveget, és hát végül is ez az elemeknek az egyetlen teljes, ugye mostani modern, tehát magát mind a 15 könyvet tartalmazó kiadása. Ez egy gyűjtemény, amit én állítottam össze azokból az írásaiból, amelyekben a talán legfontosabb a Hogyan lett a matematika deduktív tudományá című anyaga, amely nagyon-nagyon megváltoztatta az ókorral kapcsolatos ókori matematikáról, logikáról folytatott eszmecseréket, és az most ugye újra bekerült ebbe a kötetbe, tehát ennek ezért lett végül is sikere. Tétót Sándor, ugye ez az kiváló erdélyi matematika történész, arra kérte Szabó Árpádot, hogy hát ketten együtt jelentessék meg ezt a hatalmas gyűjtést, még ugye Szabó Árpád hozzátett egy-két gondolatot, egészen zseniális munka, megint csak nagyon kicsi visszhangja volt és van, pedig érdemes lapozgatni. És aztán itt van az ő csillagászattörténeti főműve, megint csak ugye Maier Gyula közreműködésével, és hát ez már azért tisztességes, mondjuk alapismeretet is igényel, hogy valaki ezt végig tudja élvezni, de hadd mondjam, most örömmel, hogy a csillagászat szakon, tehát az ELTE-n, a csillagászat szakon újra elég komoly óraszámban szerepel a csillagászat története, és középpontban megint ott van Szabó Árpád könyve, Kutrovácz Gábor tantárgy új előadó tanára, tehát ez egy jó dolog, és újra akkor ugye Árpádnak az anyagai megint ott vannak az egyetemi oktatásban. Matematika történetét magyarra nem fordították le, mert túl nehéz, és mondták, hogy kevés olvasója lenne. Ez volt ugye először a német kiadás, aztán jött ugye angolul. Itt van ugye a geocentrikus világkép témában a sokak, azóta is nagyon sokak által idézett német munkája. Itt van ugye megint csak a görög matematika történet, illetve a Maulával közösen írt Enklimája, és aztán az Egzisztencia, amelyet ugye elindított, szerkesztett, és remek anyagokat adott közre. Ennek a tartalomjegyzéke és maga a cikkek is rajta vannak az interneten, tehát akit érdekel, nyugodtan keresse meg, a teljes szöveggel elolvashatja, tehát nem kell ezért könyvtárba beülni, és itt vannak az ő nagy témái, ugye, amit sokszor idézett, ugye a Parmenidész kérdéskör, a Zénon ügyek, ugye, és a Dynamis, ugye, amellyel Lekert is mindig az egyetemi előadásait kezdte, szegény bölcsészek, akkor menekültek el a matematika történeti, fizika történeti és hasonló előadások elől. az első alkalommal mindig 60-an voltak a teremben, de miután Bekedi részletesen elemezte Szabó Árpád dünamisz elméletét, a második előadás lesz, ha mindenki megtanult, és akkor általában már csak 4-en jöttek el, és úgy járták végig az évet. Majd az utolsó előadásra mindenki eljött a jövőt beiratni. Tehát mondta is Bekedi László, hogy ez egy nagyon nehéz tudomány, tehát aki tényleg el tud jönni az utolsó előadásra, annak Szabó Árpád matematika történetéből jelest ad, aki csak beküldi az indexét, annak csak 4-est tud adni. Tehát ez a két jegy volt akkoriban. Akik az előadásokat végighallgatták és vizsgáztak, azok közül nagyon kevesen voltak, akik 3-asnál jobb jegyet tudtak szerezni. Tehát így oszlott meg, de az utóbbi kategória tartoznak azok, akik ezt valóban tisztességesen végig is tanulták. Ez volt ugye az emlékkötet, amelyet sokan ismernek, itt voltak a bemutatóján, és eljutunk ugye a Óperzsa novellákhoz, ugye milyen szép kötése volt ennek akkoriban, ez ma már elég ritka, ebből ugye szép példány találni, és erre a kötetre térnénk rá most hamarosan. Mielőtt elkezdnénk erről egy picit beszélgetni, hadd kérdezzem meg ugye Mayer Gyula tanár urat, hogy hogyan alakult is ki ez a munkakapcsolat, mert hiszen itt 3 könyvről van szó, ugye az Euklidesz kötetről, a csillagászati munkákról, és most az Óperzsa novellákról, mindhármat ugye nem kis részben Mayer Gyulának köszönhetjük, hogy ezekből ilyen szépen megformált művek lettek, és elindult ezzel az Euklidesz anyaggal, úgyhogy a Szabó Árpád emlékfilmen ugye egy-két mondatot mondtál róla, és mutattál is egy pár ilyen cédulát, hogy végülis hogyan dolgoztatok ti együtt, hogyan vitattátok végig ezt az Euklidesz művet, hát végülis mennyi időbe telt?
Olyan körülbelül 3 év, ha jól emlékszem, bár ezen nem gondolkoztam, váratlan a kérdés. Az egészre úgy került sor, kötődik igazából ahhoz az életrajzi vázlathoz, amit összeállítottál, és valóban ezekben az egészen rövid mondatokban, amelyek hol levéltári, hol szóbeli közlés sem alapulnak, és ennek a 60-as, 70-es éveknek a hangulata azért nagyon kiválóan érezhető, legalábbis, hogyha az ember abban a helyzetben van, hogy valamilyen élményekhez tudja ezeket a tényeket, kiutazás, engedélyezése, stb. Kötni, amihez aligha nem ott, ugye a biográfiában Óvári Miklósnak a neve fölmerül, vélhetőleg a régi kollégista, ötös kollégista kapcsolatok működtek tovább itt ebben a korban, és...
Azóta nehezebb, mert a többségük jogász, ugye? Tehát akkor még voltak bölcsészek is köztük.
És ennek is előtte lehetett abban, hogy végül is a pályája úgy alakult Szabó Árpádnak, ahogy alakult. Szóval minden esetre azért arra, mint tudjuk, nem volt lehetősége 56 után, hogy reguláris egyetemi képzésben tevékenyen részt vegyem, legalábbis 1990-ig, és ezért aztán a saját magánlakásában tartott mindenféle foglalkozást, amelyre tulajdonképpen válogatás nélkül mindenkit szívesen látott, és különféle kedvenc témáival foglalkozott, természetesen elsősorban a görög szövegek alapján indítva a beszélgetést és a gondolatait, ezek a görög szövegek részben a nagy klasszikus autorok voltak, akikről könyveket is írt, Homérosz, Hérodotosz, Platón, Szofoklész, részben pedig a az ebben az időszakban a szűkebb szakterületét képező matematika-történeti szövegek voltak, és egyetemi kedves tanáraim tanácsára kerestem meg, és így került arra sor, hogy ő szívesen fogadott, és aztán a gondolatkiadónak a kezdeményezésére elkezdtünk dolgozni ezen a bizonyos Euklidész fordításon.
Ez számomra megható, hogy bárki jöhetett, de hát azért az általad elmondottakból úgy érzem, hogy azért ott egy kis beugró, azért azt nem bánta, hogyha az illető az ógörög nyelvnek az ismeretében keresi fel őt, ugye? Hát ha mindjárt a görög szövegeket kezdte idézni, azért az nem volt mindenki számára élvezetes, csak azok számára, akik azért az alapokat már jól tudták.
Ez biztos, hogy előny volt, és természetesen jó tanár módjára azért ő tesztelte is a diákokat. Hát végig kutatott néhány tesztkérdést, vagy tesztfeladványt, amikor első alkalmakkor találkozott valakivel.
És a csillagászat...
Ez szintén régi jó kollégista szokás, persze.
Azt akartam kérdezni, hogy a csillagászat történet az sem lehetett azért egy feladat, hiszen hát egyrészt annak a mellékletei is nagyon komplikáltak. Tehát azt is azért hosszú hónapok kellettek, mire végül is sikerült sajtóval lerendezni.
Igen, itt a kivetítésen láttunk két idegen nyelvű, német nyelvű könyvet, amely tartalmilag előzményét képezte ennek a magyar kötetnek. Azonban a magyar kiadáshoz a szöveget teljesen átdolgozta, tehát újra előről megírta magyarul. Ugye a német nyelvű könyveket persze eleve németül írta. Tehát új könyvet kellett írnia, és még jobban ügyelt arra, tehát a DTV-s német kiadásban is vannak ábrák, de a magyar kiadásban igyekezett ezeket még sokkal felhasználóbarátabbá tenni, erre utaltál, és kihagytható formában is a könyvben elhelyeztetni a kiadóval. Ugye a kiadó mindenféle, vagy általában a kiadók mindenféle külön igényt, néha vonakodva teljesítenek, de azért, hogyha az alkotók előképpen határozottak, és a kiadók előképpen jó indulatú, akkor persze ezeket az extra igényeket az olvasó érdekét szem előtt tartva teljesítik, és azt hiszem valóban elég használható, és már szintén réges-régóta nem kapható könyv született.
A pimaszabb olvasó, amikor kézbe vették ezt a könyvet, akkor azt mondták, hogy hát ez megint egy olyan tudományos könyv, amelynél tudjuk igazolni, hogy két ember biztos, hogy olvasta, a szerző és a szerkesztő. Borzasztó nehéz munka, tehát itt megint jó, hogyha az illetőnek van egy kis csillagászati és ugye matematikai szakképzettsége is, hogy valóban élvezni tudja, de most, hogy ugye az egyetemi tananyagban is találkozunk vele, látom, hogy egyre többen forgatják, tehát valóban egyre inkább igény lesz erre a kötetre is. Hát nagyon szépen köszönöm, tehát a matematika történet és csillagászat történet után tovább tudunk lépni erre a új kötetre, amelynek ugye az előszavát Botmária írta, aki ma nem tudott velünk együtt lenni, és éppen ezért szeretném Mezei Károlyt megkérni, akinek hát nagyon sokat köszönhetünk, hiszen ő volt az, aki a művet abból a szempontból gondozta, hogy a kiadó és a szerkesztő, sajtó alá rendező, szakértő között tartotta a kapcsolatot, aki ugye kapcsolatban volt az előszó írójával, tehát végül is nem kis részben kettejüknek köszönhető, hogy ez a mű megjelen, és Mezei Károly most néhány gondolatot szeretne idézni Botmáriának az előszavából, ő is egyébként Szabó Árpád tanítványa, ahogy ezt ugye a legutóbbi találkozásunkkor is elmondta, úgyhogy arra kérlek Károly, hogy egy kicsit idézzél ebből a anyagból.
Éppen arra akartalak kérni, hogy ülj le, miért nem szoktam, nem hallani, amit beszélek. Mielőtt idéznék, hadd mondjam el két-három mondatban ennek a könyvnek a genézisét, hogy született. Azt hiszem, hogy Vanda István túl sok érdemet tulajdonít nekem, pedig annyi igazán nincs. Talán érdemeim közé tartozik, hogy szeretek olyan emberek közelébe lenni, akiket nagyra becsülök, tisztelek, akiket szívesen hallgatok, akiknek a társaságában szívesen töltöm el az időt, és közülük az egyik Klári néni, akihez mindig öröm menni, mert az ember szellemi élményekkel térhet aztán onnan haza. Ismerettségünk tulajdonképpen nem rövid, de egy darabig felszínes volt, aztán utána egyre többet találkoztunk és beszélgettünk, és egyszer csak levett a polcról egy könyvet, ezt a könyvet. Ez az Óperzsának egy elég megviselt példánya, és akkor én belelapoztam, hát nem fogják látni, mert messze van, belelapoztam, és a sorok között grafittal, gyöngybetűkkel, de rendkívül apró betűkkel javításokat, toldásokat, húzásokat és ilyesmiket találtam. És kérdeztem Klárinét, hogy ez micsoda, és azt mondta, hogy hát Árpád 1948-ban, amikor megjelent a könyv, akkor elolvasta és kijavította. És mondom, hogy most mikor jelent meg másodszor? Azt mondta, hogy azóta még nem jelent. No, akkor én már a Kairos kiadónak munkatársa voltam, és előző életemben is a régi könyvek szerelmese, és mindjárt megszólalt a fejemben a csengő, hogy ezzel valamit kezdeni lehetne, mert a Kairos kiadónak a vezetője, Bedő György, aki sajnos ebben a pillanatban is most már immár 20. hete kórházban van, és nem igazán jó az állapota, nekem atyai barátom, úgy szintén azok közé, az emberek közé tartozik, akik körében szívesen tartózkodom, úgyhogy minden nap látogatom, most is mondtam neki, hogy jövök erre a bemutatóra. Elmentem hozzá, és elmondtam neki, hogy te képzeld, hát Klárinénél voltam, Szabó Árpád özvegyénél, és megnéztük ezt a könyvet, és hát beleírta a szerző a javításokat, 1948-ban adták ki, hát ki kéne adni, rám nézett, nem szólt semmit. Ugye a Kairos kiadót nem úgy kell elképzelni, mint egy üvegbeton palotát, hanem körülbelül úgy, mint egy bérháznak a mosókonyháját vagy portásfülkéjét. Szóval egy ember bemegy, kettő kijön, szóval nagyon szűken vagyunk, de a falakon végig polcok vannak is. Ült a székében, nem szólt semmit, csak így fölnyúlt, így vakon, levett egy könyvet, ennek egy második példát, szóval 5 éve ki akarom adni. Így született ez a könyv, úgyhogy aztán megkerestük Gazda István segítségével azt, aki igazán autentikus, hogy ezeket a javításokat, húzásokat átvezesse, megtaláltuk Mayer Gyula tanár úrban. Hát, a kiadóban volt egy kis diszkuszió, mert Mayer Gyula tanár úr ugyan nagyon készséges volt, de elmondta, hogy ő szívesen átvezeti a javításokat, de ő szeretné tördelni is. Na most hát ettől ugye nem voltak túl boldogok az én munkatársaim, hogy most már ezt elmondjam, ezt a titkot, mert nekünk van tördelőnk, és a szerkesztő az egy ember, a tördelő az megint másik ember. De hát mondjuk, hát, ha annyira nagyon akarja, akkor majd úgy is kiderül, hogy rossz a tördelés, át kell tördelni, legfeljebb egy kicsit fölöslegesen dolgozik. Majd megkérdeztük, hogy mikor lesz ki, hogy kész tud-e lenni a tavalyi könyvnapra, ugye jó, a tavalyi könyvnapra volt szó, kérdeztem tőle februárban, erre szó szerint kinevetett, azt mondta, hogy könyvnapra, májusra, hát egy bölcsésznek 3 hónap az nem határidő, majd kész leszek vele. Így is történt, vártuk, hogy mikor fog megjelenni a kézirattal, és majd azt nekünk át kell tördelni, és Mayer Gyula megjelent egy 100%-osan szépen tördelt és egy 100%-osan javított kézirattal, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, mert elvégezte a feladatot, nem 3 hónap alatt, 1 év alatt, de az viszont nagyon szép. No, ezek után szeretnék idézni Botmária előszavából. Én ezt úgy nevezném, hogy talán afféle használati utasítás, remélem a szerző nem veszi zokon, És előre is elnézést kérek, színeművész nem vagyok, ugyan a rádióban dolgoztam elég sokáig, meg még most is, de igyekszem úgy olvasni, hogy az érthető is. A Diárium a Magyar Könyvbarátok folyóirata 1948-ban egyik utolsó kiadványában pártoló tagságának így ajánlotta figyelmébe Szabó Árpád Óperzsa novellák című megjelenő kötetét. A tudós szerző nagyszabású tanulmány keretében mutatja be az antik keleti irodalomnak legnagyobb részt Hérodotosz tolmácsolásában fennmaradt gyöngyszemeit. Szabó Árpád a bevezetőben választást kínál. A kötetet kezdhetjük középen, a lefordított művek olvasásával, vagy előről értelmező tanulmányával. Szokatlan, hogy a fordítók olvasóját hosszasan, alapos körültekintéssel készíti fel a művel való találkozást. A bevezető legterjedelmesebb része azoknak a forrásoknak, például vallási, kulturális, nevelési eszmények, az összehasonlító elemzése, amelyekből a történetek erednek. Ezek ismerete az ókori szövegek értő olvasásának alapvető feltétele. Szabó Árpád képszerűen mutatja be azokat az egymástól nagyon eltérő irodalmi műfajokat, melyekben a görög és a perzsa név kifejezte mondani valóját. Komolóczi Géza éppen azt tartotta a mű egyik jelentőségének, hogy, idézem, kimutatta az óperzsa elbeszélő stílus jegyeit. A bevezető tanulmány arra inti az olvasót, hogy a műfaji kereteken belül nem a szereplők, a történet tárgya, értelme, de nem is a cselekmény fűzése a lényeg. Kelet és nyugat. A perzsa és a görög kultúra szembesülését közvetíti Hérodotosz. Szabó Árpád fordításai és értelmezései alapján a két nép természetképe, istenfélelme, társadalmi berendezkedése alapvetően különbözött egymástól. Más gondoltak az erényről, az igazmondásról, a bűnről, a boldogságról, a szolgasságról, az engedelmességről, valamint a hatalomról. Kölcsönösen nem értették egymást, de mindkettőjüket foglalkoztatta a másik idegenszerűsége. A görögök a legnagyobb különbséget abban látták, hogy ők szabadok, a perzsák pedig szolgasságban élnek. A szabadság a perzsák szerint szervezetlenséget jelent, mert az uralkodó hatalmi erejével kell, hogy kényszerítse alattvalóit az ember feletti harcra. A perzsa morál alapja az igazmondás. A gyerekeket a lovagláson és az íjászaton kívül Hérodotosz szerint másra nem is tanít. Az emberi történelem egyik legfigyelemreméltóbb írásokban megőrzött összeütközése volt a görög-perzsa viszály. Megdöbbentő lehet a mai olvasó számára, hogy milyen termékeny irodalom bontakozott ki a véres, drámai találkozás nyomán. Vitathatatlan, hogy nagyon különböző volt a két kultúra, de mindkettő erőssége ugyanabban rejlett, a közösség étoszában. Akár birodalmi, akár városállam léptékű egy társadalom, annak az ember része és nem csupán darabja. Atomizált társadalomnak nem lehet étosza. Szabó Árpád az ókori források világába, mint egy keleti mesélő vezet be bennünket, úgy, ahogy a delfói Jósda feliratát, ismerd meg önmagad, sosem téveszti szem elől. E könyv a történeti gondolkodás könyve, emlékezni tanít, hogy jobban megértsük közösségeink jelen helyzetét, és abban önmagunkat.
Köszönöm szépen, és köszönjük. Köszönjük Bot Máriának, hogy megírta ezt az előszót. Magyar Gyula itt kiválasztott néhány részletet a kötetből, amelyekhez egy-egy gondolatot is fűzne, és hogy lehessen valóban magyarázni, érdekességekkel kiegészíteni ezeket a részeket, ezért szintén ugye arra kértük Károlyt, hogy néhány mondatot idézzen ezekből. Itt, ahogy látom, mindjárt kezdetben ugye ez a bizonyos Gürgész novella Hérodotoszi változata szerepel, és azt szeretném kérni Károlytól, hogy hát akkor egy pár mondatot idézzen ebből, és utána pedig Maier Gyula szintén hozzátenne néhány fontos gondolatot.
Az asszony tehát megőrizte nyugalmát, és nem árulta el magát. De ahogy megvirradt leghűségesebb szolgái jelenlétében, magához hívatta Gürgészt. Gürgész persze azt hitte, a királyné semmit sem tud a történtekről, és hívására megjelent nála. Amikor aztán Gürgész ott állott, az asszony így szólt hozzá. Két út közül választhatsz most, Gürgész, és azon járhatsz, amelyiken akarsz. Mert vagy megölöd Kandülészt, jól mondom? Nem jól mondom. Kandaulészt, és tiéd leszek én is, meg a Líde királysága, vagy neked magadnak kell most rögtön meghalnod, hogy a jövőben ne engedelmeskedj olyan nagyon Kandaulésznek, és ne láss olyasmit, amit nem szabad látnod. Tehát, vagy neki kell meghalnia, aki kieszelte ezt a tervet, vagy neked, aki ruhátlanul láttál engem, és olyasmit tettél, amit nem lett volna szabad. Gürgész előbb csak döbbenten bámult a hallottakon, de aztán könyörgőre fogta a dolgot, hogy ne kényszerítse ilyen választásra a királynét. De nem tudta kiengesztelni az asszonyt, és amikor belátta, hogy valóban kénytelen lesz a királyt megölni, vagy a halálba menni, úgy választott, hogy ő maradjon életben. Megkérdezte tehát, minthogy arra kényszerítesz, hogy megöljem királyomat, bár semmiképpen sem akarom, mondd hát, hogyan végezzünk vele. Ugyanarról a helyről fogsz támadni, ahonnan ő mutatott meg engem ruhátlanul, és álmában fogod megölni, felejtlen királyné.
Kis levegőt beengedni közben.
Rövidítettünk egy kicsit a történeten, hogy ne nyújjék annyira hosszúra, és rögtön egy történet közepébe csaptunk bele. Remélem azért a mondatokból nagyjából kiderült a szituáció. Azt szokták mondani, hogy ezeknek az ókori novelláknak a szituáció az egyik lényeges eleme, és ezeknek a szituációknak a bonyolítása, forgatása, és persze a benne szereplő személyek viselkedésének megítélése. A történet úgy kezdődik, hogy a király, aki görögül ésszel talán azt mondanánk, hogy hübris tölti el, nagyon büszke az ő felesége szépségére, és ezért a vazallusátnak ezt tényszerűleg bizonyítani akarja, és kényszeríti arra, hogy erről megbizonyosodjék. Azt ígéri neki, hogy az asszony ezt nem fogja észrevenni, persze, hogy az egy történetben kell, hogy történjék, mégiscsak észreveszi, és az asszonynak a reakciója volt az, amit itt végül is felolvasva hallottak. Azt is szemléltetni szerettük volna, amiről itt Gazda István és néhány könyve kapcsolatban beszélt, hogy Szabó Árpád nagymesélő volt. Itt ugye egyszerre mesél Hérodotosz és Szabó Árpád. Viszonylag pontos a fordítás, de nagyon törekedett arra, hogy élvezhető magyar szöveget alkosson, és így módon abban a vonulatban illeszkedik, amit a trójai háború, az aranygyapjú és a többi említett könyv képvisel. Ugyanez az élvezhető szövegre való törekvés viszont az ő saját szövegében is megnyilvánul, tehát az úgymond tudományos vagy tudományosabb igényű prózáját is igyekezett mindig úgy formálni, hogy az érthető legyen. Ugye István utalt arra, hogy ez hátrány, de ezt a hátrányt mindig is fölvállalta. És erre majd mindjárt szintén egy példát látunk, természetesen ennek a fölolvasott Hérodotoszi szemelvénynek az elemzéséből fogunk egy részletet hallani, de előtte még egy apró érdekességet szeretnék elmesélni. Károly azt mondta, hogy nagyon szűk körben vagyunk, és mindenféle személyes momentumra is lehetőség van. Egyáltalán nem fog látszani azt, hogy ennek a példánynak a címlapján apró betűkkel, grafitceruzával egy bejegyzés olvasható, két latin szó, éreperennius, és egy dátum 48.7.6. Ez nyilván vélelmezem az a dátum, amikor ő kézbe vette ezt a kötetet. A két latin szó Horácius híres ódájából származik, az eleje úgy hangzik, hogy megalkottam művemet, mely bronznál értél maradandó. Szabó Árpád pályájának ismeretében, amit István vázolt, egy kicsit csodálkozhatunk, mert ha tudta volna, hogy ő igazi nemzetközi hírnevét a matematika és csillagászat történeti kutatásaival fogja szerezni, akkor talán nem írta volna ezt erre az előzék lapra, de ha az ember ezt a rövid két sort olvassa, akkor azok az igazán nagyszerű fényképek idéződnek föl benne, amelyeket az emlékkötetben Gazda István közzétett, ezek közül a fiatal Szabó Árpád ezen a képen látható. Amikor én megismertem, akkor persze már több mint 60 éves volt, de ugyanilyen fiatalos lobogó haja volt, a színe egy kicsit más volt a hajának, de erről az két szóról egy 30 akárhány éves lobogó hajú elhivatott lelkületű fiatal ember képe idéződik föl. A részlet tehát, amit megint csak Károly tényleg meg, hogy olvasson fel, az a kötetnek az első felét képező elemzésből származik, és persze erről a novelláról szól.
Az alattvaló a novellában maga a nagyvezér. És mi jellemzi legjobban az igazi nagyvezért a keleti gondolkodás szerint? A hűség és a feltétlen engedelmesség uralkodójával szemben. Éppen ilyen hűséges, engedelmes nagyvezér a történet hőse, Gügész. Hogyan lett akkor hát mégis királygyilkos éppen ez a hűséges alattvaló? De hát azt hiszük talán, hogy olyan egyszerű dolog az alattvaló hűsége? Mit csináljon például a hűséges nagyvezér, ha olyan bolond parancsot kap uralkodójától, mint Gügész kapott Kandaulésztől? Előbb szabadkozik és könyörög ugyan, de aztán mégiscsak engednie kell, mert a hűség első parancsa a feltétlen engedelmesség, legalábbis keleten. De íme, éppen azáltal, hogy engedett, már át is törte a hűségre és az engedelmességre épült rend korlátait, hiszen erre utalnak a királyné szavai a történet folytatásában. Van egyfajta engedelmesség és hűség, amely már nagyon közel jár az ellenkezőjéhez. Hogy tartson az ember mértéket ilyen esetben úgy, hogy el ne veszítse önmagát? Gügész a történet második fázisában a királynőnek engedelmeskedik, és ezáltal hűtlen lesz a királyához. Így lesz a hűségből szemünk láttára önmagának dialektikus ellentéte, hűtlenség. Gügész pedig, bár a trónra jut, mégis változatlanul alattvaló sorsának korlátai között marad. A történet mind a két fázisában tehetetlenül engedelmeskedik egy fölötte álló, magasabb akarat. Már ebből is láthatjuk, hogy a Hérodotoszi novella nem görög elbeszélés. a szabad görög város polgárának nem volt ilyen problémája. De nem is népi elbeszélés ez. Orientális királyi udvarból származik ez a történet, nem csak azért, mert szereplői a király, a királyné és a nagyvezír udvari alakok, hanem legfőképpen azért, mert a hűség és az engedelmesség problémája csak az uralkodó közvetlen környezetében lehet ennyire kiélezett.
Egy szó megüthette az olvasó fülét ebben a szövegben, az a dialektikus szó, az érzésem, hogy erről a szóról különböző gondolatok jutnak az emberek eszébe, attól függően, hogy melyik korosztályhoz tartozik. Vagyunk itt néhány, akik ahhoz a korosztályhoz tartoznak, aki hosszú éveken keresztül tanult, volt kénytelen tanulni olyan tárgyakat, amiket PG-nek, Dialnak, Mumónak és hasonlóknak becéztünk. Ugye ebben a korosztályban hát vannak rossz érzések ezen szót illetően. Abban az időben, amikor ez a szöveg született, ugye átmeneti korszakban élt Szabó Árpád, erre utalt István, és nyilván megint csak másképp csengett a szó, és el tudom képzelni, hogy azon fiatalok számára, akik nem részesültek a Mumó és hasonló körömeiben, megint csak egészen másképp cseng ez a szó, nincs az a furcsa mellékíze, mint esetleg a mi számunkra. A kérdés, amit Szabó Árpád itt fölvet és elemezni igyekszik, az, hogy ezek a kielemezhető történetek, amiket modern szóval novellának szeretünk nevezni, honnan származnak a hírodokoszi szövegben, és ugye, amint persze az egész kötetnek a címe mutatja, igyekszik ezeknek a keleti eredete mellett érvelni. Fölmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán ez a gondolat, tehát tágabb összefüggéseiben az a gondolat, hogy az ókori görög irodalmi hagyomány az novellákat is megőrzött a mi számunkra. Egyáltalán mikor merült fel? Szabó Árpád egy meglehetősen rövid utószót és tudománytörténeti hát magyarázatot fűzött ehhez a könyvhöz, ami természetesen benne van a második kiadásban. Ott néhány a tárgyba vágó művet, amit ő különösen fontosnak tartott, kiemel. Egyébként ez az eljárása is nagyon Szabó Árpádos. Ő igyekezett magát tartani ahhoz az elvéhez, hogy rossz műveket nem idézünk. Ugye a tudományos, hát általánosan elfogadott modern tudományos elvek inkább azt szokták megkívánni a dolgozótól, hogy teljes mértékben föltárja a szakirodalmat, értékelje jót, rosszat, kiválassza abból azt, amit helyesnek és helytelennek tart, ehhez a saját gondolatait hozzáadja, stb. Ahogy ezt ugye az egyetemen tanítani szokták. Tőle ez a felfogás meglehetősen idegen volt. Ha mégis úgy adódott körülmények, azt diktálták, hogy olyan szerzőt is idéznie kellett, akivel nagyon nem értett egyet, vagy akinek a munkásságát kifejezetten kártékonynak tartotta, akkor azért ezt igyekezett hát viszonylag világosan megjelölni, és önmagában az a tény, hogy ő hivatkozik valakire, az alapesetben a pozitív értékelést jelentette nála. Tehát ez a rövid lista a hatalmas Hérodotosz irodalomból, ami a kötete végén található, így értelmezendő. Ezek között is, az ott idézett művek közül három név emelhető ki. Az egyik Wolfgang Alinak a könyve, aminek a kicsit hosszú címét magyarra fordítottam, és idézem itt írásból, hogy pontos legyek. Népmese, monda és novella Hérodotosznál és kortársainál. Az ulugörög elbeszélő próza népies elemeinek vizsgálata. Ez a kötet 1921-ben jelent meg, mellesleg egy kis hasonlóságot mutat a Szabó Árpád kötet megjelenésével a tekintetben, hogy a szerző özvegye Klári néni hívta fel a figyelmemet egy kis pontatlanságra, nevezetesen 35 évesnek tituláltam a szerkesztői utószóban a szerzőt, viszont az előszó 1946-ban datálódik, tehát 33 éves volt csak a robogóhajú fiatalember, és ez a két év diskrepancia, ez nyilván az akkori speciális körülményekkel magyarázható, és nyilván ahhoz, hogy 46-ban az előszót megírhassa, vagyis a könyvet lényegében befejezhesse, ahhoz a háború évei alatt kellett ehhez a könyvhöz hozzáfognia, és lényegében megírnia. Az említett német szerző, tehát Wolfgang Ali esetében nagyon hasonló volt a helyzet, 21-ben jelent meg a könyv, de az előszóban leírja, hogy az elsővel változatát a könyvnek a lövészárkokban, az első világháború lövészárkaiban alkotta meg. Hát nem kevésbé kellemetlen körülmények között. A másik szerző, akinek a nevére hivatkozik Szabó Árpád ebben a rövidke utószóban, az Karl Reinhardt, akinek nagyon sokat köszönhetett az előszóban Botmárja, megemlékezik Szabó Árpádnak a frankfurti tanulmányairól. Ott ismerkedett meg a modern német filológiának több nagy alakjával, és Karl Reinhardt nagyon mély benyomást tett rá. Ez az emlegetett Homérosz köteteiben, és aztán sokkal később még a Szophoklész kötetében is tetten érhető, és még egy harmadik nevet említ, amellyel kapcsolatban megint csak a Szabó Árpád féle előszóból már 200 oldalas tanulmányból egy rövid idézetnek a felolvasására megkérem. Tehát ez a 76-os.
Feltétlen hűség az uralkodóval szemben. Ez volt az alapja az egész perzsa társadalmi rendnek. Ezt a hűséget dicsőítik az úgynevezett vazallus történetek. A barbár megbízhatatlanság ezek szerint tehát egyáltalán nem jellemző a perzsákra. Mégis bizonyos mértékig igazuk volt a görögöknek, ha a megbízhatatlanságot vetették a perzsák szemére. A hűség, mint a perzsa társadalmi rend sarokköve, a kultúra fejlődésével lassanként problematikussá kellett, hogy legyen. Maguk a perzsák is tudták ezt. Hogy ez valóban így volt, azt kielemezhetjük az itt lefordított Hérodotoszi perzsa novellákból is. A Gügészről, valamint a Harpagoszról szóló történetek olyan specifikusan keleti és udvari szituációkat mutatnak be, amelyekben az alattvaló, állandó függő helyzetben folyton veszélyeknek van kitéve. Ebben a szituációban még a puszta engedelmesség is veszélyes, és minden hűség kétértelmű, idézi Szabó Árpád Hans Georg Gadamer. A hűség első parancsa a feltétlen engedelmesség a királlyal szemben. Gügésznek, Kandaulész bizalmasának engedelmeskednie kell akkor is, ha a királya azt az őrült parancsot adja neki, hogy lesse meg a királynét ruhátlanul. Gügész ebben a felszólításban veszélyt szimatol, ki akar térni előle, de ez mit sem használ, engedelmeskednie kell. Hamarosan kitűnik aztán az ő példájából, hogy van egyfajta engedelmesség és hűség, amely már nagyon közel jár az ellenkezőjéhez. A hűséges alatt való engedelmeskedik, és éppen ezért lesz királyának gyilkosa.
És akkor ott folytatnánk a beszélgetést, hogyha nem a klasszika filológia oldaláról közelítjük meg kérdéskört és ezt a kutatás történetet, akkor erre vajon milyen javallata lenne Gyulának?
Tehát a görög novella, a görög irodalmi műfajok kérdésének történetét persze meg lehet nyugatról, meg keletről közelíteni. Az a megközelítésmód, az, amit ebben a kötetben látunk, ez túlnyomó részt úgymond nyugati, de már Szabó Árpád is felhasználta a keleti forrásokat, tehát a kötetben időrövidsége miatt most nem olvassuk fel, de található egy hosszabb részlet Dareios királynak abból a híres Behistuni feliratából, amely többek között óperzsa nyelven maradt föl, és Szabó Árpád óperzsából fordította le ezt a szöveget a kötet számára. Viszont mielőtt tovább mennék a keleti irányba, még az elhangzott névhez egy rövid megjegyzést tennék, tehát a Hans-Georg Gadamer idézet, ami a fölolvasott részletben található, az az ókortudomány talán mondhatjuk, hogy leghíresebb és legpatinásabb recenziós kritikai ismertető folyóiratában jelent meg, azaz a Gnomonban 1942-ben, és az a tény, hogy ez a szerző azt a művet, már tudnélik Reinhardtnak azt a tanulmányát ismerteti, illetőleg részben bírálja, amelyet bírál, ez tulajdonképpen Gadamer munkásságának ismeretében meglepő lehet. A magyarázata alig, hanem két dologban rejlik. Az egyik az, hogy Gadamer ugyan eredetileg és első diplomáját tekintve filozófus volt, és persze aztán pályája nagy részét ilyenként töltötte el, azonban azok közé tartozott, akik nagyon hamar ráébredtek, hogy klasszikus képzés nélkül, görög-latin nyelvi képzés nélkül még filozófusként sem juthat olyan messzire, amilyen messzire szeretne jutni, ezért nagyon fiatalon, még a 20-as években másoddiplomás képzést mondhatnánk, keretében klasszika filológiát is tanult az egyetemen. És aztán később Lipcsében volt egyetemi tanár, ahol néhány évet Karl Reinhardtal ugyanazon az egyetemen töltött, pont ezeket a kritikus 42-45 közötti éveket, amikor a Reinhardt tanulmány megjelent, illetőleg Gadamernek a recenziója, amiben mellesleg a dialektikus szó már szerepel. 1943-ban ugye megint csak egészen más optikája, hogy képzavarra léjek volt ennek a szónak, mint 1946-ban Magyarországon. Tehát persze mindig tekintettel kell lenni arra a korra, helyre és szellemi művelődés történeti összefüggésben, amiben egy-egy szó elhangzik. A keleti irányra visszatérve, talán nem nyújtjuk most már túl hosszúra a beszélgetést, ha azzal zárjuk le, hogy Szabó Árpád, ugye az ötös kollégiumot párszor emlegettem, van egy híres generáció, amelyik a 10-es években született, a tanárai Moravcsik Gyula görög részről, Huszti József latin részről és mások voltak. Huszti nevét azért emeltem ki, mert ő volt az, akihez az egyetemi disszertációját írta Szabó Árpád. Egy meglepőnek tűnhető témából, de hogyha ennek a könyvnek az emlegetett ceruzák bejegyzésére gondolunk, akkor megint csak mindennel összekapcsolható, nevezetesen Horácius egyik művének elemzése volt ennek az első nagyobb műnek a témája. Ugye ezek után kisebb művek következtek, ez a bizonyos, talán nevezhetjük trilógiának, eszé trilógia, amiből két kötet abban a nagyon gyönyörű Parthenon sorozatban jelent meg, talán még ezeken a felvételeken is látszik, hogy mennyire gusztusos kötetekről van szó. Ugye a harmadik, tehát Perikles Démosztenész, a harmadik a Szófratész követ kötet, az ugye más
idő,
más hát papírján és különében szól. De ezekhez képest tulajdonképpen az első nagyobb mű, ez a bizonyos óperzsa novellák, és talán erre is utalhat az a bizonyos bejegyzés. Tehát a keleti forrásokkal való kapcsolatot illetően, tehát egyrészt ugye a híres király felirat, Darius féle király felirat idézhető föl, ahogy azt már Szabó Árpád is már megtette. Másrészt hivatkozni lehet Harmadta Jánosnak egy cikkére, ami a szerkesztői utószóban a pontos bibliográfiai adatok megtalálhatók, és mintegy tudományos utószóként mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvassa hozzá. Itt Harmadta János, mint iranista, nem csak az ismertebb iráni forrásokra tud hivatkozni, hanem közép-iráni forrásokra is. Ebből a korból már elbeszélő jellegű források is, tehát irodalmi források is rendelkezésünkre állnak, és sikerült ezek közül neki egy olyan szöveget találnia, amelyik a Szabó Árpádnál Harpagosz történettel, Harpagosz történetnek nevezett elbeszéléssel, viszonylag hosszabb novellával nagyon szoros motívum egyezéseket mutat, és így módon 4 évtizeddel a mű megszületése után iranistaként is egy egészen más szempont érvényesítésével igazolni tudta azt a feltételezést vagy következtetést, hogy itt legalábbis a Hérodotoszi novelláknak bizonyos köre az valóban és ténylegesen óperzsa eredetű. Még egész röviden talán a Harpagosz történetet elmesélem, vagy a lényegét elmondom. Másképpen Kürosz történetnek is szokás nevezi, a történet lényege az, hogy van egy idősödő király, akinek nincs fiúgyermeke, van egy lánya, és azt a jóslatot kapja, ugye ilyen világirodalomban többször előfordul, hogy a fejére fog nőni egy fiatal uralkodó, és ennek az elkerülésére a Hérodotoszi perzsa történetben a király Astyages hát kegyetlen lépésre szánja el magát, már tudnélik a születendő csecsemőnek a megöletésére. A középperzsa történet másképp alakul, de maga a motivumoknak a, a sora az valóban meggyőzően nagyon hasonló ahhoz, mint ami a Zó Perzsa érodatiszi forrásból ismert történetből szerepel, ismert, tehát nagyon hát indokoltnak tűnik Harmata Jánosnak ez a megerősítése, illetőleg következtetése az illanisztika szempontjából.
Nagyon szépen köszönöm. Elhangzott ugye a Parthenon név, abban a kiadói sorozatban jött ugye két kötet Szabó Árpádtól, hát ezek valóban könyvművészetileg is gyönyörű kiadványok voltak, és ezért is aztán ő később létrehozta a klasszika filológiát támogatóknak, ugye mondjuk így a körét, és már ebben a bizonyos új sorozatban jelent meg az előbb bemutatott két tankönyv, és hát abban bízott, hogy aztán majd még sok-sok minden jön. Hát végül is a folyóirat is gyakorlatilag ebbe a sorba illeszkedett, ahogy ezt láttuk az illusztráción is. Itt elég sok minden elhangzott arról, hogy a igen tisztelt hallgatóság milyen házi feladatokat kapott a tanárútól, tehát hogy miket tessék szíves lenni otthon elolvasni, hogy itt valóban kicsit teljesebben álljon előttünk ez a kérdéskör. Ez ugye egyetemeken is sokszor elhangzó feladat, és mindig azt válaszolják a hallgatók, hogy szép-szép, de hát ezekhez a mondjuk magyar nyelvű publikációkhoz nehéz hozzájutni. Az előbb itt volt a körünkben a könyvtárnak az informatikai igazgatója, aki viszont ebben segített nekünk, és most már például Szabó Árpád magyar nyelvű írásai közül nagyon sok minden itt a könyvtár repozitóriumán keresztül digitalizálva elérhető. Tehát nem kell bejönni a könyvtárba, hanem otthon számítógép segítségével az antik tanulmányok, vagy az Acta Antiqua sorozata és akadémiának a központi lapjai, akadémiai értesítő magyar tudomány elérhető, tehát rengeteg publikációt ma már itt a könyvtár adatbázisából el lehet olvasni. Mondom, direktor úr sajnos elment, és ezt a mondatot nem tudom neki elmondani, hogy Szabó Árpád cikkeinek egy része a matematikai lapokban jelent meg, amelynek az előzménye volt a matematikai és fizikai lapok, legyenek olyan szívesek ezt is digitalizálni, és akkor fogunk örülni, mert akkor ugye még jó néhány matematikai írásához hozzájuthatunk magyar nyelven, remélem ezt meg fogják tenni. Ez a lap is kötődött az akadémiához, de hát mégsem annyira központi lap volt, mint mondjuk az antik tanulmányok. Ezen túlmenően itt idézett művekhez hasonló filológiai munkákból nagyon sok minden bekerült már az itteni gyűjtésbe, ezek teljes szövegében olvasható kötetek, tehát most már ugye ezeknek a száma lassan megközelíti az ezret, és remélem, hogy szépen lassan növekszik ez a könyvtár. Egyebek mellett ugye most folyamatosan megpróbálnak minden akadémiai, tehát régi akadémiai kiadvány teljes egészében betenni a gyűjteménybe, tehát nem kell külön bejönni a könyvtárba, ha valaki egy régi akadémiai kiadványt el akar olvasni, mert itt a képernyőn mindez megjelenik. Egy nagyon szép dolog, csak zárójelben említem meg, hogy ekkora kapacitása természetesen egyetlen gyűjteménynek sincs. Mindezt úgy sikerült megoldanunk az én szerény közreműködésemmel, hogy nagyszámú amerikai gyűjtemény volt olyan szíves, és az akadémia által Amerikába elküldött cserepéldányokat, ugye 1831-től kezdve mennek ki ezek a példányok, amikor a Philadelphia gyűjteménnyel megkötötték az első megalapodást, szépen lassan ők ezeket a műveket sorra digitalizálják. És mi, mint szegény rokon, ezeket az amerikai anyagokból átvesszük, és közreadjuk, mint akadémiai kiadások. Csak a reformkorban, ugye 103 önálló akadémiai könyv jelent meg. Ebből a 103-ból eddig talán 98-at találtam meg teljes szövegében, amerikai gyűjteményekben, és mostantól kezdve ez már itt mind olvasható, tehát ők megengedték, hogy ezeket átvegyük. Nagyon sok művet digitalizált számunkra Bécs, természetesen a címből egyetlen szót sem tudtak elolvasni, tehát ha valaki így próbálja a művet megtalálni, teljesen reménytelen, hiszen a szövegfelismerő rendszerek, a magyar nevek és az ékezetes szavak közül egyetlen egyet nem ismer fel. Nyugodtan írják be ezt a teljesen ismeretlen nevet, hogy Rákóczi. Fogják látni, hogy a válasz az, hogy nulla. Ugyanis a felismerő rendszerekben ez mind Kakoczi néven jelenik meg. Aki ezt a pici trükköt nem tudja, soha az életben Rákócziról egy mondatot sem fog tudni olvasni. Ha viszont ezt tudja, akkor a válasz az, hogy 1200 mű. Tehát elég nagy a különbség. De én bízom benne, hogy így azért rengeteg ugye, filológiai anyag is a kinti digitalizálók jóvoltából bekerül a gyűjteménybe. Most sikerült a müncheniekkel is megállapodni. Megint csak ugye filológiai szempontból nagyon értékes, klasszikus műveket át fogunk tudni venni. Olyanokat is, amelyeknél a szerző vagy a szerkesztő magyar volt, de olyanokat is, amelyek standard nagy nemzetközi művek, és ezek most bekerülnek a gyűjteménybe. Tehát most már sok-sok minden olvasható lesz mindazokhoz a témákhoz, ami itt elhangzott. Ha rátekintünk a képernyőre, akkor záró mondatként látjuk ezt a szép borítót, emlékezvén erre a korszakra, és ha megnézzük ugye Szabó Árpád eredeti példányát, hát ő is nagyon örülne neki, ha meg lenne ez a bizonyos eredeti ugye borító, amit én is nehezen találtam meg, de lényeg az, hogy most az új kiadás megint hasonlóan nívós, szép kivitelben jelent meg, amit ismételten köszönünk Bedő Györgynek és a kiadónak, neki pedig hát jobbulást kívánunk. Maga a mű itt a előtérben megvásárolható, illetve néhányan még kérték, hogy a múltkori könyvbemutatón Mezei Károlynak az a könyve szerepelt, ami egy hozzám kapcsolódó beszélgetésnek az anyaga, és abból is most hozott a kiadó, tehát ezt is meg lehet vásárolni, és gondolom, hogy Maier tanár úr, mint a legfőbb közreműködő ennek a munkának, akár szívesen dedikálja is az olvasók számára ezt a művet. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, természetesen ne menjenek el, kicsit még lehet beszélgetni, és lehet picit iszogatni is, ugye, és ezen kívül nyilván tanár úr szívesen válaszol is még egy-egy speciális kérdésre, és hát akkor a következő könyvbemutatón akkor ismét találkoznánk. Nagyon szépen köszönjük!